Sabbat Noach heti szakaszához érkeztünk el, közismert nevén Noé történetéhez. És ahogy a múltkori szombaton is, most is folytatódik a jól ismert történeteknek a leírása. Egy olyan könyvnek az elején vagyunk, amit egyetemesen, általánosan mindenki kivétel nélkül ismer. Vallástól, felekezettől, hovatartozástól függetlenül, ezek az általános műveltségnek a részei, nem kell különösebb hitélet ehhez, hogy valaki tudja ezeket a történeteket. És talán pont ezért a jól ismertsége miatt, és az, hogy mindenki körében általánosan tudott történetekről van szó, pontosan ezért kell még inkább ezekre a történetekre figyelnünk, hogy ne menjünk el afelett, hogy igen, ezt már jól ismerjük, és ne menjünk bele abba, hogy az ismeretségéből adódóan nem figyelünk fel arra, hogy ezek mennyire aktuálisak ma is. Pont ezért súlyosak ezek a történetek az üzenetüket tekintve, mert az általános ismeretein túl rendkívül gazdag aktualitása van mindegyik történetnek. És sajnos az ismeretnél megáll az ember, letudja annyival, hogy én ezt ismerem, tudom, van egy tudásom róla, de nem aktualizálja. Vagy ha aktualizálja, akkor is olyan nagy általánosságban aktualizál, és nem fókuszál, nem konkretizál, és nem szűkíti le a saját személyes életére. Ezért tartom fontosnak pontosan ezeket az induló fejezeteket hangsúlyossá tenni és kiemelni azokat a részeket, amik felett olyan könnyen elsiklunk. Elsiklunk felette, nem figyelünk rá, úgy átolvassuk a mondatokat, pedig rendkívül sok üzenetet tartalmaznak. A múlt héten a kezdetről beszéltünk, és hangsúlyoztuk, hogy nem a teremtésről beszélünk, hanem a kezdetről, hiszen a könyvnek is ez a címe, Bereshit, kezdet. És minden egyes történet valaminek a kezdete. Egy folyamatban vagyunk benne, de mégis kezdődik valami. És egy ilyen kezdetnek a szakaszához érkeztünk el a második heti szakaszhoz, második heti szakaszban is. Noé története egy előzménynek a megszületése. Egy olyan dolognak, egy olyan hömpölygő áradatnak a következménye lett, amelyben Noé és az ő személye kihangsúlyozza azt, amiről beszéltünk a múlt héten, hogy szükségesek az elválasztások. Noé személyében ugyanaz folytatódik, mint ami az első fejezetekben is folytatódott, amikor Isten elválasztja, szétválasztja a sötétséget és a világosságot, szétválasztja az eget és a földet, szétválasztja a szárazat a vizektől. Egy ugyanilyen szétválasztásnak az útja folytatódik Noé történetében. Ugyanis úgy kezdődik ez a szakasz, a 6. fejezet 9. versében, Noénak pedig ez a története, Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. És ennek az ellenkezőjét is tudjuk értelmezni, hogy mindaz a közeg, ami körülvette Noét, igaztalan volt, tökéletlen, és nem Istennel járt. És megint ott vagyunk egy elválasztásnál, van, aki képviseli az igazat, van, aki képviseli a tökéletest, és a közeg, amiben benne van, a vele egykorúak között, az pont az ellenkezőjét képviseli. Ugyanis ha a közeg képviselte volna az igazat és a tökéletest, akkor Noé nincs kiemelve. Noé ki van emelve, mert az egyetlen volt, aki képviselte Nem volt más, aki képviselhette volna. Az egyetlen volt. Ez megdöbbentő. Azért megdöbbentő, mert a népesség azért már eléggé gyarapodott, és nem 10-12 emberről beszélhetünk, hanem nemzetségekről, több száz, több ezres, ki tudja, több tízezres közegről nem tudjuk, de egy sokaságról beszélhetünk. És annak a tömegnek egyetlen egy ellenpólusa van. És ismét elkezdődik az, illetve folytatódik, de megint egy nemzetségben, egy vonulatban elkezdődik az, ami a teremtésnél. Éppen ezért szükséges a szétválás. És szükséges az elválasztás, mert szükséges azt az isteni vonalat képviselni, ami elindult a teremtéskor. Szükséges azt a tisztát, azt az igazat, azt a tökéletest vinni, amit Isten elindított, de ugyanakkor mégis szükséges, hogy legyen egy tömeg, aki pont ezt az ellenkezőjét képviseli. Nagyon érdekes ez a dualizmus, ami megjelenik már egészen a teremtéstől fogva, és ezt látjuk végig, ahogy ez végigvonul. A Noé történetében önmagában számos, rengeteg üzenet van. Ezek azok a fejezetek, a Biblia első fejezetei, amik önmagában egy mondatról is tényleg órák hosszat tudnánk beszélgetni, nagyon-nagyon mély üzenetei vannak. Mély üzenete van annak, hogy miért pont 40 napig esett az eső. Mély üzenete van a szivárványnak azon túl, hogy a szövetségnek a jele. Mély üzenete van annak, hogy miért kellett két-két párat felvinni a tisztátalanokból, és miért kellett hetet felvinni a tisztálatokból. Mindennek nagyon sokrétű üzenete van, és az elmúlt évek során sokat beszélgettünk erről. Én mégis most valahogy az első mondatra fókuszálnék, mert úgy érzem, hogy ez indítja el, és ez a magja ennek az egész Noé történetnek, ez adja meg aztán a többi üzenet alapját. És az első és a legfontosabb mag, az már az első mondatban összegezve van. Noé igaz, tökéletes férfiú vala, és Istennel jár. Ez a három alappillére ennek az egész történetnek, és ebből a szemszögből minden érthetővé válik. Érthetővé válik, hogy Noé miért nem kommunikált az emberekkel, miközben építette a bárkát. Érthetővé válik, hogy miért viszonyultak úgy az emberek hozzá, ahogy. És érthetővé válik, hogy miért tett meg mindent Isten szavára szó nélkül. Soha egyetlen egy visszakérdezése nem volt, hogy de miért cselekedjem ezt? De hát nem fognak nekem hinni. Ismerős, ugye? A második könyvben Mózes története. Hát ki fog nekem hinni? Már elkezdett kételkedni, már vitába szállt, úgymond idézőjelbe Istennel. Noé nem tesz ilyet. Noé nem tesz ilyet. Noé engedelmesen mindent szó nélkül megcselekszik. És az egészben, az egész történetben, ha olvassuk, az a legérdekesebb, hogy Noénak nincs is szava. Nem szólal meg. Nincs az, hogy Noé pedig mondá. Mózesnél rengeteget van, hogy mondá. Sőt, már az Ábrahámnál, az ősatyáktól is elkezdődik, hogy elkezdik mondani, a párbeszédbe lépnek Istennel. Noénak nincs, nem olvasunk olyat, hogy Noé pedig mondá az Istennek. Nincs ilyen. Noé cselekszik. Noé megteszi, amit kell. Noénak a szavát nem halljuk, csak a cselekedeteit látjuk. Látjuk mindenben az engedelmességét. Azt látjuk, hogy igaz, mert a cselekedeteiben igazat tesz. Azt látjuk, hogy tökéletes, mert mindenben tökéletesen engedelmeskedik. És azt látjuk, hogy Istennel jár. Az elmúlt évben beszéltem arról, hogy Mit is jelent az, hogy igaz és tökéletes volt Noé? És most egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent Istennel járni. Egy nagyon érdekes héber kifejezés van erre a szövegre, mit jelent Istennel járni. A héber szöveg úgy hozza ezt vissza, mondom héberül, és aztán fordítom, et Elohim hithallach Noa. Ez azt jelenti, hogy Isten benne járt Noéban. Egy nagyon érdekes gondolatsort ébresztesz föl, ugyanis a halach ige annyit jelent, hogy menni, járni. És ez egy olyan igeidőben szerepel, egy olyan kifejezésben szerepel, hogy a járás az visszahat. Egy visszaható igét használ, amit úgy fordítanánk a magyarra, hogy együtt járnak. Nem arról van szó, hogy Noé jár Istennel egyedül, hanem egy olyan igeidőbe kerül ez a járás, ez a haladás, hogy ezt a járás nem tudná egyedül megcsinálni, ha nincs egy másik pont, aki vele együtt jár. Ez egy elválaszthatatlan kapocs. Kétpólusú, és önmagában nem tud működni. Olyan nincs, hogy csak úgy egyedül járogatok ebben a ige alakban, hanem szükséges, hogy ott legyen az a másik fél, hogy együtt járjunk. És valahol úgy érzem, hogy ez a kulcsa ennek az egész Noé sztorinak, és nem véletlenül mondok sztorit, hiszen sok-sok kis történetből áll össze majd a história, a történelem, sok apró részletből összetevődik, de itt van a kiinduló pontja, hogy Noé nem egyedül járt Istennel, hanem Isten vele együtt járt. Olyan ez, mintha kéz a kézben járnának, mintha egy párban lennének, mintha megfogom a párom, a társam kezét, és együtt megyünk, de ha ő megáll, akkor nekem is meg kell állnom, mert nem tudunk haladni. De ha ő megy, nekem is mennem kell, hogy tudjunk haladni. Egy egymásra utaltságról van szó. Egymásra vannak utalva. És együtt haladnak. Ez egy hihetetlenül intenzív, egymásra figyelést igényel ez az együttjárás. Ez nem olyan együttjárás, hogy úgy hébe-hóba figyelem Istent, hogy vajon most melyik úton vezet, és merre kell mennem, és a saját akaratomra vagyok támaszkodva, a saját tudásomra vagyok támaszkodva, hanem ez egy totálisan egymásra utaltság. És úgy is lehetne mondani, hogy egy összeforrottság. Együtt jártak. Isten és Noé együtt jártak. És nagyon érdekes, mert ezt az együttjárást pár nemzedékkel előrébb is olvashatjuk, konkrétan Noénak a dédapjánál, tehát a negyedik generációnál, Énochnál, aki szintén Istennel járt, és tudjuk, hogy nem halt meg, hanem Isten magához hívta őt, magához vette. Énok volt az első, akiről írva van, hogy nem halt természetes halállal. Együtt járni Istennel. Ez volt az, ami Noét megmentette. Ez volt az, ami nem is adhatott volna mást, hiszen Isten járt benne. És nyilván Isten nem pusztítja el önnön magát, nem pusztítja el azt a tisztát, nem pusztítja el azt, ami tökéletes, de mindazzal nem tudott már közösséget vállalni, ami hazug, ami tökéletlen, és ami ellene való. Így aztán kicsit kiszakadunk az emberiségből, és érzékeljük azt, hogy Noé nem csupán egy ember volt, egy húsvér ember, hanem valaminek, pontosabban valakinek a képviselője volt. Isten járt Noéban. És úgy feltenném a kérdést, hogy bennem, benned jár-e? Tudunk-e így élni? Tudunk-e ebben az ellenpólusban, ebben a tömegben, ami ma is körülvesz, a hazugságban, az istentelenségben, a minőség nélküli tökéletlen suta világban tudunk-e ez az ellenpólus lenni? Magyarul látszódik-e az, hogy bennem Isten jár? Nem annak kell látszódni, hogy én Istennel járok, hanem annak, hogy ő jár bennem. Látszódik-e az az életemen, amit ő végezel, amit ő cselekszik? Noénak nem volt szava. Neki cselekedetei voltak. És a cselekedetei igazzá tökéletessé tették, Istennel együtt járt. És valahol ez az, ami sokszor hiányzik, és nem teljes az életünkben. Hogy mondunk sok mindent, beszélünk sok mindenről, de ott kell lenni tényleg ennek a látszódó, visszatükröződő dolognak, hogy bennem Isten jár. Látszik rajtam az ő lenyomata, új lenyomata, láblenyomata, mindene ott van, látszódik az életemen. Amikor a hívő életről beszélünk, és a tanítványi útról, és arról, hogy haladnunk kell, és járnunk kell, akkor gondoljunk erre, erre a visszaható igére, amit a Héber így fogalmaz meg, amikor valaki Istennel jár, gondoljunk erre, hogy ő jár bennünk. És ezzel együtt járunk Istennel. Nem saját magunknak kell erőlködni, hogy bizonságtevő életet tudjunk élni. Így értjük meg azt, hogy mit jelent valóban Krisztus hívőnek lenni. Hogy ha Krisztussal járok, ő jár bennem. Ő dolgozik bennem. És ő lesz láthatóvá rajtam. Nem nekem kell vinni, nem nekem kell felmutatni. Noé nem bizonygatta magát egyáltalán az ő közegében. Nem akarta megtéríteni azokat, akik gonoszok, erőszakosok, hitetlenek, istentelenek voltak. Egyszerűen képviselte az ő jellemével, személyével, képviselte az igazat, képviselte a tisztát. Mert benne járt Isten, és nem is tudott volna mást képviselni, csak az igazat és a tökéleteset. A Héber azt a kifejezést használja erre, hogy igaz és tökéletes, hogy tzaddik, ez egy jól ismert kifejezés, az igaz, és a tökéletesre egy olyan szó szerepel, hogy hibátlan. Hibátlan. Nincs benne egy csepp hiba sem. Teljesen hibátlan. És felmerül a kérdés, ember lehet hibátlan? Hogy lehet hibátlan az ember? Hogy lehetne igaz az ember? Hogy lehetne tökéletes cádik? Hogy lehetne valóban az igazság megtestesítője? Úgyhogy nem ő csinálta ezt az egészet önmagában, nem ő produkálta ezt az egészet. Nyilván azért lehetett ez, mert Isten járt benne. Isten volt a tökéletes benne, és Isten volt az igaz benne. És amikor arról beszélünk, hogy törekedjünk a tökéletességre, hiszen a Mester is ezt mondta, parancsba kaptuk szinte Krisztustól, hogy törekedjetek a tökéletesre, legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes, akkor megértjük, hogy hogy lehetünk tökéletesek, tökéletlen ember létünkre. Úgy lehetünk tökéletesek, ha Isten jár bennünk. Úgy lehetünk a mennyei atyánkhoz hasonlóak, ha ő jár bennünk, és ő válik tökéletessé, ő tökéletesedik ki rajtunk. A szellemünkön, a lelkünkön, a fizikumunkon ő hatalmasodik el, és amikor úrrá lesz valóban, az ő tökéletessége tükröződik. így értjük meg, hogy miért sugárzott Mózes arca. Nem ő volt tökéletes, a tökéletessel találkozott, és a tökéletes benne világított. És így lehet tiszta az ember. Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy Krisztus vére tesz tisztává, Krisztus megváltó cselekedetei által leszünk tiszták. Igen, ez mind része az életünknek. De ne felejtsük el, hogy az a tiszta van bennünk, ha valóban Krisztus Úrnak és Királynak vallom, akkor az a tiszta van bennünk, aki a tökéletes áldozat lett. Ez a tökéletes szó, ez a tamim szava, annyit jelent, hogy hibátlan, ez az, ami áldozatra való. Csak ilyen állatot lehetett bemutatni az oltáron, az örökkévalónak. Semmilyen másfajta állatot nem lehetett, csak ezt a tamimot, ami a hibátlan áldozatra való állat volt. És ez a tökéletes, hibátlan áldozat, aki maga Krisztus, ő van bennünk, ő jár bennünk, és ő tesz minket is hibátlan, tökéletessé. Nagyon elgondolkoztató ez az egy mondat, és ebben az egy mondatban óriási nagy felelősség van mi részünkről. Egy hatalmas nagy felelősséget helyez a vállunkra, mert itt már nem csupán a saját lelki üdvünkről van szó. Itt már nem csupán a mi személyes kis életünkről van szó, hanem hogyha valóban Krisztus uralma alatt vagyunk, és valóban újjászületett emberként élünk, akkor egy hatalmat képviselünk, és nem mi vagyunk a hatalom. Nem mi vagyunk a hatalom. Nem Noé volt az erős, az igaz, a cádik, nem ő volt, hanem Isten járt benne. Isten jár-e bennem, és Isten jár-e bennünk ma? Tudunk-e így egy egész más perspektívából hívő életet élni? Hogy nem a saját szemszögömből nézem azt, hogy én mennyire vagyok igaz, és én mennyire vagyok tökéletes, hanem ha Isten jár bennem, és övé az én életemen és az én életemben minden hatalom, akkor meg tudom élni, hogy mit jelent igaznak és tökéletesnek lenni, és én csak egy eszköz vagyok. Mert Noé csak egy eszköz volt. Noé egy olyan eszköz volt, aki által Isten megmentette, végigvitte, átmentette az ő akaratát, átmentette az ő tisztaságát, átmentette az ő szentségét, az ő fényét, erejét, világosságát, mindent átmentett. És nem Noé ebben a történetben a főszereplő, hanem az, aki benne járt. És pontosan ez a lényege az egész történetnek, és aztán a későbbiekben majd az ősatyáknál is fogjuk ezt látni, hogy mennyire ki fog rajzolódni, hogy itt a főszereplők nem a főszereplők, hanem pont azok az eszközök, akik által Isten átmenti, tovább viszi nemzedékről nemzedékre az ő szentségét, az ő hatalmát, erejét, ami mindig egy kontroll lesz a tömegnek, mindig egy kontroll lesz a sokaságnak, mindig egy kontroll lesz a másik oldalnak, a sötétségnek. És ezeknek a párhuzamait, a dialógusait, a harcait fogjuk látni a következőkben is, az ősatyák sorozatos történetében. A cél nem a megmenekedés volt. A cél nem az volt Noénak, hogy túlélje. És ma sem az a célunk, hogy túléljünk. És ma sem az a célunk, hogy mi megmeneküljünk. A cél az volt, hogy Isten tökéletességét, igazságát, hatalmát, erejét, szentségét átmentse, tovább vigye, megmentse. És a cél ma is ez. Nem az, hogy mi túléljük ezt a világot. És nem az, hogy mi győztesen jöjjünk ki ebből az özönvízből és ebből a káoszból, amiben vagyunk. Hanem, hogy vigyük, képviseljük, reprezentáljuk azt, hogy Isten bennünk jár. Őt magát tudjuk vinni. Őt magát tudjuk megmutatni. És őt, az ő nevét, az ő igazságát, tökéletességét mentsük át az utánunk jövő nemzedéknek. Hogyha így tekintünk ezekre a nagyon jól ismert történetekre, talán megértjük ezeknek a szavaknak a mélységeit, hogy mit jelentett igaznak lenni, mit jelentett tökéletesnek lenni, és mit jelent Istennel járni. Járjon ma is bennünk Isten. Járjon még annyi nemzedéken át bennünk Isten, amíg világ a világ. Járjon benned is, bennem is.